Harmadik rész. Egy bíborpalást. Karácsony vigiliája volt, s a gyontatópap penitenciául rótta rá a császára, hogy ki kell békülnie minden ellenségével, meg kell bocsátania azoknak, akik ellene vétettek. Izsákra gondolt, az idősebbik Izsákra, atyának öcsére, akit száműzött a Márványtenger kis szigetére, Pétyusába, melyet az ott raboskodó fejedelmi személyiségekről a népszáj hercegek szigetének nevez. A gyontatópap Izsákra gondolt, akit Akszuk keze elért azon a tavaszi estén, kihurcolták palotájából, sajkára rakták, s azóta remetéje a Prinkipói kolostornak. Karácsony vigíliája volt, szokatlanul szelíd, majdnem tavaszi napsütésben fürdött a város, így készült a kisded ünnepére, processziókkal éjféli mise előtt. Ilyenkor felengedtek a szívek, rokonok látogatták egymást, felkerekedtek a birodalom négy sarkából, hogy anyát, testvért, sógort látogassanak, a Betlehem kép ott ragyogott előttük, nézték a csillagokat. Különös vándorlás kezdődött Bizáncban, ha nem fújta be az anatóliai utakat a hó. Összvérek, szamarak hátán keltek útra a családok, nagy málhákkal, teli ajándékokkal, a távol élők látogatták egymást, istenes mondásokkal ajkukon. A gyontató Izsákra gondolt, s nem adta meg addig a feloldozást. Öreg pap volt, elért fülébe Izsák panaszos szava, a bíborban született hercegnők is pártját fogják, özvegy sógornője mellette áll, s leányai Teodóra és Eudokia, ezenfelül Komnena Anna is neki írni a levelet. Lám Izsák nem vétett ellene. Keresztényi türelemről beszélt az öreg pap, s a császár valójában semmivel sem vádolhatja Izsákot, csak a hatalom vágyjal, melynek szikráját eloltani nem tudja sohasem. A herceg már öregedik, pislog életének fákiája, csúsz kínozza, esenk, hogy visszajöhessen a városba, a telek megemésztik szívét köhétsel, így mondják az asszonyok. S a gyontató nem ad addig feloldozást, míg Izsákot meg nem ölelte, míg Izsák nem viszonozta a csókot, s nem mondja, béke veled, Mánuel. A hajók gyakran kötnek ki a hercegek szigetén. Látogatják azokat, akik esztendők óta ott élnek, félig rabságban, félig a kontemplatív élet paradicsomi egyszerűségében. Egy hetet tusakodik önmagával, figyelte a tengert, hagyta, hogy elriasszák a kapitányok, akik karácsony táján nem szívesen merészkednek ki a Márványtengerre. Ám az idő megenyhült, a tenger tükörsima, alig fodrozza a szélét könnyű, majdnem tavaszi szél. Előző este határozott. Az út rövid, ha reggel indul, ott lehet délelőtt. Estére visszafordul, az éjszakát nem kell Prinkipion töltenie. A sziget nyugati szélén védve a meredek partoktól villa áll. Ez a császár háza és kertje, be se kell menni a kolostorba, ha nem akarja látni mindazokat, akik esztendők óta ott raboskodnak, s várják, hogy kikössön, s végre magával vigye őket egy sárkány orrú udvari hajó. Egyedül ment. Előző nap még habozott, ne vigye magával a császárnét, nem utassa meg neki a szigetet, melyen gyermekkorában annyi boldog hetet töltött. Annyi emlék tapadt hozzá, bolyongott reketjéi, különös platánerdői, grottái, csobogó vizei között. De Berta félt a tengertől. Felvillant a genuai hajó képe, a hosszú, keserves utazás, s talán ő is hallott a Prinkipói szomorú emberekről, akik árnyékok módjára állnak a parton, s néznek naphosszat, ez az egyetlen foglalkozásuk, sóvárogva néznek a város felé. Az evezősök belecsaptak a vízbe, az ütemes, ősi parancsó felkorbácsolta a Boszporuszt. Nem a parádés császári drómon volt ez, csak egy a hadihajók a kalandiák közül nem öntötte el bíbor, s nem hordtak parádés ruhát az evezősök. Hadihajó volt, amilyenből száz pihen Bukelón kikötőjében, vértezett orru görög tűzzel felszerelt gája, üldözhetik vele a berber kalózokat, de szembeszállhatnak a normannok hajóival is. A város távolodott. A kupolák világát kékes fátyol fogta át. Ha számolná, vajon nem vétené el, úgy mondják, annyi a torony Bizáncban, mint ahány nap az esztendőben. Elunta a számolást, a Néa tornyát látta legtovább, majd a Madonna szobrot a kikötő párkányán. Aztán minden elcsendesedett, meredek barna partok mellett jártak, melyek aranyszínű fényt kaptak, ha rájuk sütött a nap. Így értek el a szigetekhez. Először Protoszt látták feltűnni, majd Antigóné végül Kalkisz mellett hajóztak el, míg a Trimeris széles ívben be nem kanyarodott a hercegek szigete Védetöble felé. Barátok álltak a parton, mint minden nap a kolostor alapítása óta. Áldották a tengert, mely itt, Péti úszapartjainál különösen bőséges halzsákmányt ad. Minden egyszerű volt, csendes, mindennapi. A halászok csónakjai ott pihentek a kunyhók alatt, a császári kert alján őrök álltak, integettek a gája felé, senki sem sejthette, hogy a keskeny hajó hídon leszálló emberek közt van a Basileus. Katonaköpenybe ment végig a parton, a testőrség néhány tisztje kísérte, ő maga ismerte az utat, merre kell befordulnia, hogy elérje a kolostort. Az udvarmester a császári villába sietett, megrakatta a kandallókat fával, hogy mire visszatér Manuel a vezeklésből, délebédjét meleg szobában költhesse el. A kolostor kapujában megálltak a testőrök. Manuel keze a kopogtatóra siklott. Hatalmas zörgéssel verte fel a csendet, mely itt végtelen idők óta lebeg a sziget felett. Izsák asztalát terítették éppen, szolgája tányér tálat boros edényt hozott. A vendég váratlan volt, alakja betöltötte az ajtótér egészét, fejét meg kellett hajtania, hogy beférjen az alacsony boltozatok mögé. Manuel szeme az asztalra tévedt, a szolga három szemére terít. Szemben álltak. Valaha gyermekkorában késcsókra járult atyának testvéréhez, ilyenkor ünnep vigíliáján elmentek egymáshoz a palotába, édesüteményeket kaptak, ajándékokat, fiúknak való fegyvereket. Apja tűrte Izsákot, intette, vigyázta, gyakran magával vitte, ha hosszabb táborozásra indult. Tudta, hogy nem leselkedik élete ellen, de menten hangoztatná igényét a trónra, ha látná, hogy Kaló Johannes betegség pusztítja, ellenség kezébe kerülne, vagy hirtelen elragadná a halál. A halál lassú volt, s gyors Akszuk lova. Azóta Prinkipo szigetén ül az öreg Izsák, és várja, talán ez az egyetlen foglalkozása, várja, hogy jobbra forduljanak az idők. Manuel nézte, mint fordult át őszesbe szakálla, mint redőzte be arcát a kor. Keveset hasonlít atyára, magasabb, szálasabb volt nála, itt megkövéredett a semmittevésben, egyike a keveseknek a testes bidánciak közül. Méltóságteli volt, meghajlott, amikor császáröccsét meglátta, egy mozdulattal kiküldte szolgáját. Szemének egyetlen rebbenése árulta csak el, hogy nem tud mindenre értelmet találni, nem tudja, talán rab Manuel is, maga a császár, akit letaszított trónjáról valami lázadás, és most eljött, hogy megossza nagybátyjával a védelmet adó kolostor celláit. De az ajtó nyitva volt, kint felálltak a császári testőrök, egy szolga bíbor szőnyeget bontott ki, Manuel köntese alól kivillant a bíbor saru. Karját kitárta az öregember felé, magához ölelte. A mozdulat ösztönös volt, melege nem volt színlelés. Mindez otthon a bizánci palotában talán fagyos, ünnepi szertartásként adódott volna, itt a könnyes szemű, élemedett ember kolostori palotáján biblikusan egyszerű lehetett. A császár kitárja karját, magához öleli azt, aki lázadozik ellene, mert itt az ünnep, eljött, hogy feloldja hányódásának szomorú idejét. Izsák az asztalhoz ment. Frissen felmetszett fehér kenyér feküdt rajta, felemelte a kést, keresztjelével karcolta, levágott egy karét, kínálta Manuel felé. Szertartás volt, régi és egyszerű, a Basileus megtörte a kenyeret. A hangja vidáman csengett. Látom, bátyám, szolgáit háromra terítettek. Ahol három elfér, jut hely a negyediknek is. Miként Isten szolgáinak asztala, olyan az én asztalom is. A szigeten nem sok terem, ritkán kötnek itt ki bizánci hajók. Ha szent felséged megtiszteli szerénységem, e délebéd számomra örökösen emlékezetes marad. Engesztelődj, Izsák! Egymás közt vagyunk, nem a szent palotában. Te is ezt csináltad volna velem, ha te húztad volna magadra a bíborsarukat. Akszu hirtelen cselekedett, jót akart, de hirtelen cselekedett. Miért nem üzentél nekem? Úgy mondták, kőszikla lettél, Mánuel. Szíved keményebb, mint az a szikla, melyre az Úr felépíti az anyaszent egyházát. Ismertél, mint gyermeket. Hiszed-e, hogy szívemben kegyetlenség van? Miért hagytál itt senyvedni? Eljöttem, bátyám, te érted. Akkor mehetsz vissza palotádba, amikor akarsz. Ha kívánod, velem jöhetsz. Itt szeretném még tölteni az ünnepeket. A barátok jók voltak hozzám. Velük böjtöltem. Szeretném, bátyám, ha lelkedből elszállna a keserűség. Legyen így, Mánuel, a te akaratod szerint. Mánuel fejjel magasabb volt, mint az eltestesedett Izsák, de a hercegben volt valami leírhatatlan, keserű méltóság, mozdulatainak szépsége betöltötte az egyszerű cellaszobát. Mánuel leengedte karját. Megtört a bűvös kör, az öreg papra gondolt, aki rárakta az Istennek tetsző penitenciát. Szeme felcsillant, látta a tányérokat az egyszerű ebédlőasztalon. Papok lesznek vendégeid a bődben. Két kis hercegnő tiszteli meg az ebédemet. Kikről beszélsz? Iréné egy hete kiküldte ide ezt a két gyereket. Teodóra és Eudokia, itt vannak az asszonyszárnyon. Iréné jó lélek, nem akarta, hogy az ünnepen egészen egyedül legyek. A lányok is sápadtak voltak, itt kicsípi arcukat a tengeri levegő. Üzenek nekik, hogy maradjanak szállásukon, ha zavarnak téged, Mánuel. Mintha csak lassan emlékeznék reájuk, színlelte a gondolatot. Ügyelnie kellett, hogy ne vegyen semmit se észre az éles szemű Izsák, aki biztosan olvas a lélek jelei között. Bizonyosan azért jöttek, bátyám, mert itt kevésbé szigorú a bőjt, mint a palotában. Rég nem láttam már a lányokat. Hány évesek most? Teodóra talán 16, Eudokia egy évvel, s egy tavasszal fiatalabb, úgy tudom. Ideje már, hogy gondolkozz sorsuk felett, Mánuel. A gyermekeknek nincsen apjuk, te vagy a császár és a gyám. Az ősök egykor gyalázatnak tartották a külföldi hercegeknek ajánlanak bíborban született lányokat. Még Teofánót is meggyászolták, aki a nyugati császár felesége lett. Ma már mindez másként van. De nekem nem volna szívem Boreas hazájába küldeni szegény Andronikosz árváit. Szeretném látni a lányokat. Üzenek nekik, készüljenek arra, hogy hajlékomat megtisztelte a birodalom ura. Hagyd, Izsák, ne szólj semmit. Legyen mindez meglepetés. Jöttek, ahogy átkerültek a vendégek folyosójára, a lányok látták a bíborszőnyeget, a testőrök forgóját, az aranyláncsákat. Bizánciak voltak, átvillant bennük valami, fordult a sorskereke, kiöntött az ár, visszahívják a száműzötteket, visszahívják Izsákot, hogy éljen és uralkodjék. Riadtak, s félénkek voltak, amikor beléptek, s ott találták Mánuelt. Eudokiát rég nem látta, megnyúlt, magas lett, mint az apja, még kicsit fejletlen. De Teodóra kivirágzott az utolsó hónapok alatt. Csodálatos bőrét megszínezte a tengeri pára, az arc halk rózsaszínben fürdött, elfogta, s visszaverte a legparányibb árnyékokat is. Térdre borultak, s Mánuel mosolyogva emelte fel őket, könnyű rokoni csókot lehelt arcukra, fejükre tette kezét. Teodóra lenézett a földre, majd az asztalnál kezdett rendezkedni. Régi világból való lányok szokása szerint. Megszegték a kenyeret, hozzáfogtak a bőtös ebédhez. Izsáknak a lányok unokái lehettek volna, így is bánt velük szeliden és gyámkodóan. Hálás volt nekik, mert vidámságot hoztak rab életébe, elhozták mosolyukkal, szavukkal egy kicsit a palotát. Izsák gőgös volt, nem fogadta el Mánuel ételét, zsborát, a vendégek azt kaptak, amit kitelt a kolostorból. Az áldást Izsák mondta az asztalnál, hangja megtelt erővel, rokonok békéjére, egymás szeretetére emelte poharát. Most ő volt itt a legidősebb, a Pater Familias Komnenos szerepét játszotta, s Manuel hagyta, hogy ebben az órában úgy érezze, hogy ő a nagy, széthúzó család igazi feje. Keveset, szelíd szóval beszéltek, rendre vették a közel is távoli rokonok dolgát, minden körül tudtak valamit. A szolgák leszették az asztalt, könnyű sört, s mézzel édesített gyümölcsöket raktak a vendégek elé. Manuel mosolyogva nézett a lányokra. Voltatok-e már a császári villába? Szeretnétek-e velem megnézni? A két lány először volt a szigeten. Itt éltek bátyuknál, nem mehettek sehová. Az öröm felvillant arcukon, de Eudokia lehajtotta fejét. Én nem mehetek. Ilyenkor Izsák bátyámnak szoktam felolvasni. Neki nem jó már a szeme. Izsák bólintott. Fájdalmas lett volna talán egészen egyedül maradnia, valakivel meg kellett osztani a nap váratlan nagy örömét. Maradj nálam, engedd nénédnek a megtiszteltetést, ő kíséri el szent felséget, és te talán egy óra múlva nővéredért mehetsz, s együtt érhettek vissza ide. Veled legyenek-e bátyám a lányok, vagy viszem vissza őket, ha estére visszatérek Blahernészbe? Maradjanak velem. Itt várom meg az ünnepet. Imádkozni fognak a kápolnában, s ha hajót küldesz értük, Manuel, megtérünk mindhárman István vértanú napja után. Akarod-e, hogy elkísérjen a villába e kedves lányka? Nem lesz terhedre, Manuel? Teodóra, akarsz-e velem jönni? Egész életemben emlékezni fogok kegyelmedre, uram. Jól tanítottak, szépen beszélsz. Megérdemled, hogy bátyád magával vigyen. A két férfi megölelte egymást. Feloldódtak, visszajött a gyermekkor. A császár hálás volt mindenért, mert sütött a nap december vége felé, nem kellett kettesben eltölteni a penitenciás ebédet e keserű bátyjánál, aki, ha hazatér, újból fonni fogja az elégedetlenségek fonalát. Izsák is tudja, hogy Manuel nem hisz megtérésében egészen, figyelteti, talán akaratlanul is, mert minden herceget figyelnek kémek s eunokok. S e két kedves lány feloldotta mindezt. Ettek, megpihentek. Nagy ünnep vigiliája volt a szeretet ünnepe. A császári villa nem volt messze, de le kellett kerülni a tengerpartra. Onnan vezetett a kikövezett út, melyet egy régi császár készítetett el, amikor az öböl kiugróján letétette a villa alapfalát. Az útjuk bozótos, vadregényes vidéken vezetett, szeszélyes alakú sziklák hajoltak a tengerbe, torz testükkel előre nyúltak a kopasz, téli fák, örökzöldek, pálmák, hatalmas páfrányok álltak ört örök díszükben, az erőtlen nap felé fordulva szívták magukba a meleget. Manuel átfogta Teodora vállát, lehajolt ő is, hogy átbújjanak az egymásra boruló lugasszerű átjárók alatt. Egy fordulónál kicsit magához ölelte, érezte, mi engedelmes, és mégis milyen riadt, kígyózó ez a csodálatos test. Egy azon mozdulatban felolvad, s megriad, míg lehajolnak, elsimítja az ágat, hátrafordul, kiszabadítja köntösét a rátapodó bogáncsból, fellép a köves útra, mennek végig, lekerülve a kisösvényre, melyet csak Manuel ismer, aki valaha itt bolyongott napszámra gyermekkorában, s álmodta, most Capri szigetén van, s ő a világbíró, mindenható Tiberius. A kutacskánál megállt. Itt kell lennie a kis ajtónak, mely bevezet a villába, néhány lépést két fal közt kell menni, titkos járat veszély esetére. Az ajtó rését bozót takarja, melyet ügyesen felfuttattak a roskadozó falra, elfedi a kijáratot. Teodóra csodára szomjasan kapaszkodik karjába, úgy megy vele, mint aki varázslat részese. A bozótosba vezeti, újja kitapogat egy rejtett gombot, fatábla válik le, mögötte üreg látszik, néhány lefelé vezető lépcsőfok. Nem félsz, Teodóra? Veled nem. Úgy röppent ki, mint a nyíl. Veled, mondta. Nem volt hangjában semmi alázat, nem volt gyermek rokon, sem tisztelő alattvaló. Veled, mondta, s most ott álltak az alig derengő homályban, mely csak a fatábla hasadékain át szűrte meg a derengő sápatnapot. Manuel karja szorosabban fonódik köréje, érzi nyakán az ütőér lüktetését, arca oda téved, odáig ér. Ha Mánuel vállára hajtja fejét, ajkával eléri az ütőeret. Odaér, megcsókolja, oly természetesen, mint ahogy megsimogat egy falevelet. Az óriás kéz csodálatosan szelíd volt, könnyed, irgalmas és engedelmes. Magához ölelte, a mell elfette egészen, beleolvadt, így maradtak, míg az ámbraszagú férfi fej nem hajolt le hozzá, s arcán végig szaladt a könnyű sejme szakál. Engedj vissza! Nekem nem szabad itt maradnom veled. Kacagott, a szó nem ford alakba. Mánuel behunyta szemét, hogy ellenállhasson a kísértésnek. Behunyta, mert nem lehetett kibírni a titkos, vérfertőző gyönyörűséget. E szépség mindenen túl volt. Teodóra volt a legszebb s legcsodálatosabb azok közül, akik valaha útját szegélyezték. Mindent elfelejteni. Az őszi pompát, a hatalmas hideg talamuszt a Szentpalota nászszobájában, a téliesre fordult hideg éjszakákat, az asszonyt, aki gyűlöli az illatszert, nem kendőzi magát, azt mondja, amit érez, úgy mondja, ahogy érzi. Nem tud alakos, puha, játékos lenni. Merev s darabos, a teste lomha az ölelésben, s mégis forró, nem fékezi magát, majd újból merev, ájtatos extázisba hull. Megbánja mindazt, amit a hitvesi csók során vétkezett. Teodóra bizánci volt. A köntös, melyet ma hordott, böjtre készült. Tompa, színű, egyszerű gyapjú, nem sejem. De a redők átvették a testritmusát, utánozhatatlan volt a ringó, kecses mozdulat, a válvonalának szépsége, titkos tengerrész, öbleivel, apájával, dagájával, barlangjaival. Ilyen volt, majdnem testvér, mert egy tőből szakadtak. Komnenosz volt a birodalom legritkább hajtása, fájdalmasan szép, ha lehunyt a szemét, megpattant ajka, mintha kígyó vonaglanék régi attikai szobrokon. A kar egyre szorosabbra fogja, s mégsem remeg tőle, nem kívánná szétfeszíteni, hogy szabaduljon a varázslattól. Elhelyezkedik benne, érzi hajlásait, megbúvik, barlang és fészek, mindez egyetlen test arányaiban. A szobának, ahová beértek, nincs ablaka, felülről kap világosságot, titkos terem a menekülőnek. Kihasználná másra. Nem kellenek bútorok, néhány szőnyeg a földön, aki fáradt, megpihen. Aki fáradt, megpihen. Suttognak. Mánuel sohasem próbálta még, kivisze innen a hang. Érintkezik-e a fal a többi szobákkal? Várják-e, leselkednek-e utána? Láthatta-e valaki, amikor a bozótosba kanyarodott, ahelyett, hogy megmaradt volna a főúton, mely a császári villa bejáratához vezet? Most szíthatják a tüzet, készülnek az estebédre, mely korán lesz meg. Hajnalban hajóra száll a Bazileusz. Felgyújtotta a tűznél a fákját. A szőnyegek groteszkiai életre keltek. Eltűnt a lebegő porszemek világa. Tompa, mély színek közt elevenedtek meg az aranyak, a sárgák. Elnyomták a kékeket és a mélyvereseket. A legcsodálatosabb volt azok közül, akiket valaha átfogott szerelmes karjával. Mintha lágy tavaszi eső verte volna, úgy élet fel a test. Szépsége kibomlott a nehéz köntös ráncából, szótlanul s engedelmese hántotta le magáról. Ne érezze rajta a férfi az esőszagot. Könnyű, áttetsző fehér kitonyában állt előtte, megdidergett, mert félt és fázott, s mégis itt állt ajakán a csodálatos mosolyjal a legszebb Komnenosz, akit valaha virágba szökkentett a birodalom. Így állt előtte, két kezét keresztben vállához emelte, Antikrítus, egy régi pogány amfóra rajza kísérthetett benne, így állhattak az alexandriai templomlányok az avatási éjszaka előtt, félénken s remegőn, mert képzeletben átélték már hivatásuk misztériumát. Így állt fehér kitonnyában, míg el nem fette Mánuel bíbor köppenye. Szótalan, majdnem néma óra volt. Bölcsek voltak, akik ismerték a császári rend félelmes erejét. A rend talán félelmesebb, mint maga a titok, e fájdalmas s alig elviselhető valóság, mely elől nem lehet kitérni. Valaha egyszer szembe kell nézni vele, megvallani, ha nem lehet többi már eltitkolni. Egy óra, míg csend száll rá a villára, Eudokia hangja most ott csilingelhet a messzeségben, olvassa Izsák kegyes olvasmányait, engedélyt kér a bátyjától, magára veszi köpenyét, ört álló kíséri a palotához, kinyitják az ajtót, belép, keresi testvérét. Egy óra, így mondta-e Izsák, akinek hangja ott kereng a szobában, míg ő simogatja, éli, szereti Teodórát, barátkozik arcával, szemének különös vonásaival, nézi, mint szerelmes szerelmesét, kisé mégis úgy, mint öregebb fivér testvérhúgát, akit nem látott sokáig, s most majdnem idegen. Nézi a visszafojtott vágy perzselése és az értelem jeges fuvallatai között. Miért nem lehetsz velem örökösen, Teodóra? A hang suttog, lehelet remegése, ennyi az egész. Jobb így, uram. Mindig így szeretnék találkozni veled, amikor nem gondolok rád. Azon a napon, amikor nem várlak. Vártál? Amikor felemeltél, karodba vettél, azóta nem tudlak elfelejteni. Mánuel, a fájdalmat érzem és az örömet mindig így érezlek, Mánuel. Fájdalmas vagy, és örömet adsz. Mindig így érezlek. Amikor egészen, egészen közel vagy hozzám, és én felnövök melléd. Nagy vagyok, és hatalmas vagyok. Így álmodom, amikor nem vagy mellettem, hogy felnövök hozzád. Nincs szerelmesed, Teodóra? A fiatal patricusok közül nem kívánt még senki asszonyul? Ha kívánod, azt mondom nekik, hogy idegen napkeleti fejedelem fiának ígért oda a császár. De te vagy a napkeleti fejedelem, egy a három közül, akik elindultak. Te vagy minden mese fejedelme, aki eljössz értem az ostromolt várba, megszabadítasz a gonoszoktól. Nem hagyod, hogy mindenből kiforgassanak engem, az árvát. Hallod-e, Mánuel, magamnak rólad mesélek. És olvastam a csillagokat. Kiengedett a csillagokhoz. Prodrómosz elvitt ahhoz, aki megfejti az ég képeit. Elkérem horoszkópod a mágustól. Kerestem a te vonalad. Minden csillagkép a tieddel kezdődik. Láttam, amint metszik az enyémmel egymást, kerengenek egymás körül. Sokáig, sokáig kerengenek. Azon az éjszakán, amikor láttam, nem nyughattam. Láttam, sokáig kerengenek. Látta más is. Lehajtotta az öreg a fejét, valamit mondott tűrésről és szenvedésről. Szíriai nyelve mormolt maga elé. Még egyszer elővette a csillagképet, még egyszer nézte, lehajtotta a fejét, összegöngyölte, behajtotta a kandalló hasábjai közé. Érted már, Mánuel, hogy vártalak? Tudtam, ennek meg kell történnie. Hazudhatnak valaha a csillagok? Nélkülük is eljöttünk volna. Kelj fel! Van tükröd? Nincs velem. Várj, a kartokja ezüstből van. Megnézheted benne magad. Várj, én simítom el a hajad. Könnyes a kezed, Mánuel. Fejed elfér két tenyeremben. Jó megpihenni tenyeredben. Nem kérdezed, mi lesz velünk, Teodóra? A csillagok mondták, sokáig szaladunk egymás mellett. Nem gondolsz a bűnre? Te szólsz róla. Most nem. Ölej át. Visszamegyünk, amerre jöttünk. Senki sem tudja, Mánuel és Teodóra merre járt. Ügyelj meg, ne botolj a lépcsőn. Előre megyek. Mécset nem szabad gyújtanunk. Sokáig megyünk egymás mellett. Így mutatták neked a csillagok.